Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk dr. Guzman Gergely, az EGRI Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Intézete docense. Góranga. A mai témánk roppant érdekes, mert tapasztaljuk, hogy a történelem, mint tudás, az egyre érdekesebb és értékesebb lesz a mai társadalom számára is. Ugyanakkor van egy ellentmondás a keleti történetek, történelem és a nyugati felfogás között. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ugye a nyugati történelem, amely ugye az írott történelem, az maximum egy olyan 2000-2500 évre tekinthet vissza, és itt általában az a szemlélet vált uralkodóvá, most a kezdetektől eltekintve, hogy a történelem az megy egy primitívebb, elmaradottabb tól, megy egy fejlettebb felé, és ami később volt, az jobb lett, és hogy fejlettebb, és bonyolultabb, és minden. És úgy tulajdonképpen van egy ilyen, hogyha ezt így extrapoláljuk visszafelé, akkor egy ilyen sötét állatvilágból éppen kiemelkedő ember képe merül fel. Ugyanakkor például ugye ez az indiai kultúra magazinja, tehát természetes, hogy Indiához nyúljunk vissza. Indiáról pedig egyre inkább az derül ki, amit eddig is sejtettünk, hogy nagyon-nagyon-nagyon régi és magas kultúrát képvisel, és akkor viszont érdekessé válik az a fajta történelem szemlélet, ami ugye a védikus szentírásoknak a szemlélet, ami ciklikus. Nekem egy olyan képen van erről, hogy van ugye Genf mellett egy ilyen nagy atomkutató, egy ilyen gyorsító, részecske gyorsító, ami kör alakú, de ez akkora nagy, ennek 30 kilométer az átmérője ennek a körnek, hogyha elkezdünk mellette sétálni, órákig sétálhatunk, mire rájövünk, hogy nem egyenes. Tehát ez az én képem, ahogy tulajdonképpen a lineáris történelem szemlélet, az csak egy ilyen rövid szakaszban működhet, de valójában a történelem nem ilyen. Na most ezután a kicsit tudálékoskodó bevezető után átadnám a szót a szakembernek, hogy tehát, hogy most akkor hogy van ez?
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Az biztos, hogy van egy nagyon nagy ellentmondás és egy nagyon ellentét, amit végeredményben mi judeo-keresztény időfelfogásnak nevezünk, és amit mondjuk egy védikus vagy puránikus időszemléletnek neveznek. Itt az ellentét, és talán is ellentét, hanem a szemléletnek a mássága abban nevet, hogy a védikus időfelfogás a ciklikus, a judeo-keresztény pedig lineáris. Az szeretném azért tisztázni, hogy maga a ciklikus időszemlélet nem csak a védikus társadalmaknak volt a sajátja, hiszen az ókori görög társadalmak is ciklikus időszemléletet követtek. És ha olvasunk például a Hésziodoszt, vagy olvasunk akár még Szokratésznál is kijön, bizony vissza kacsint ránk az elképzelés, hogy a különböző események azok ismétlik önmagukat, és itt nem is maguk a tartalomra van szó, hanem sokkal inkább, mint egyfajta felfogás egy életszemléletre, vagyis úgy fogjuk fel, és úgy fogták fel az időt is magát, a filozofusokra is jellemző, mint egy vissza-visszatérő, megújuló folyamatra. És ez a folyamat körkörös, ez a folyamat, mint vissza-visszatérő jelenség, ez ilyen szempontból kimeríthetetlen, és ilyen szempontból nincs egy kezdet és egy végpontja. Ez nagyon, tehát sok szempontból hasonlít az, amit mondjuk egy védikus vagy puránikus időszemléletnek mondhatunk. A legnagyobb ellentét ugye itt talán a lineáris időfelfogással, hogy annak van egy kezdet, egy origója.
Ez a világ teremtése, ugye?
Így van.
Na mi van, ha a világot nem csak egyszer teremtik?
Persze, pontosan. Ilyen szempontból...
A görögöknél ez a szemlélet, ez megvolt?
Persze.
Ez szerintem.
Igen. De maga ez a, hogy a Big Bang, hogyha valamilyen szempontból is elfogadhatjuk, ez egyébként nem zárja ki a ciklikus időfelfogást. Mert lehet, hogy több Big Bang volt, tehát hogy többször újra teremtődött már az univerzum. De ha most a kozmológiai részétől elvonatkoztatunk, és ami inkább ilyen történelmi szemléletet jelent, itt pusztán az, hogy hogyan mérjük, miként mérjük az időt, amikor történelmi eseményeket próbálunk meg skatujákba helyezni, vagy értékelni. És ez az értékszemlélet az, ami viszont teljesen más, mivel ez alapvetően megváltoztatja és megszabja azt is, hogy mi miként is hogyan élünk egymással, mint egy társadalmi organizmusban. Most ebből a szempontból a lineáris időszemlélet az, hogy is fogalmazok, sokkal inkább érthetőbb, sokkal egyszerűbb, sokkal inkább lexikális. Lexikális, mivel világosan tudjuk, vagy tudhatjuk, hogy bizonyos események mikor, hol történtek, és ebből következtethetünk arra, milyen összefüggések vannak egymással. Ez természetesen egy szocializációs életszemlélet során valahogy ugye európai szemmel sokkal érthetőbb.
Hát igen, meg ugye szépen sorba lehet rakni a dolgokat. Azt hiszem a történet tudományban egy nagyon népszerű hobbi a szinkronicitások keresése, igaz?
Igen.
Amikor itt ez történt, ott
így
mi
van,
történt, és akkor post hoc ergo propter hoc, akkor ami később volt az okozata, de hát nem biztos.
Így van, tehát... Itt igazából az, hogy a kronológia sokkal inkább egyfajta átláthatóságot kölcsön az a történelemnek, és sokkal egyszerűbb lesz kidolgozni a történelmi eseményeket. Pontosan ez ebből az okból volt, hogy gyakorlatilag amikor a britek elkezdték tanulmányozni, és ez már az orientalizmus zászlaját történt, a különböző hindu iratokat, vagy akár a puránákat, az eposzokat, a rámájanát, a mahábáratát, egészen egyszerűen most így tényleg összesítve arra a következtetésre jutottak, hogy az indeknek nincsen történelmi tudatuk. A történelem, mint olyan, nem létezik náluk, hiszen nincsen kronológia, nincsen egy szára felfűzött események sorozata. És ezen kívül nagy zavart okozott. Ez akkora a zavar, hogy ez talán még ma is tart, és sokszor még... Hát kb. 20 évvel ezelőtt még lehetett olvasni, akár indiai történészek tollából is, hogy bizony az ókori társadalmak, indiai társadalmak, vagy védikus társadalom nem rendelkezett történelmi tudattal. Nem érdekelte őket a történelem, ezek számon követése. És azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szempontból ez igaz. De nem azért, mivel nem volt történelmi tudatuk, vagy az egy alacsonyabb rendű történelmi felfogás volt, hanem mert egészen egyszerűen az főleg a materiális, és főleg amit mi talán világi történéseknek nevezünk, azok kevésbé érdekelték az akkori társadalmakat. Éppen ezért nem tartották jelentőségnek, nem társítottak hozzá jelentőséget, hogy ezt kövessék, hogy ezt leírják. Sokkal inkább követték azt az időszemléletet, ami egyébként Európára is igaz, nagyon érdekes, az archaikus európai középkori társadalmak is ciklikus időszemléletet követtek. Nem vallották magukénak, társadalmakról beszélünk, nem a klérusról, akik viszont kronológikusan követték az eseményeket, olyan társadalmakról, akik az idő múlását már természetüknél fogva sem foghatták fel lineárisan, hiszen ők nem voltak a tudás birtokában.
Most itt ilyen rövidebb ciklusokra kell gondolni, mint a természetnek
van,
az éves ciklusai,
van,
tehát egy ilyen félig természeti, tehát ilyen gazdálkodó, földhöz kötött időjárástól függő népekről. Aha, értem. Tehát akkor ez egy természetes felfogás.
A ciklikus, igen, időszemlélet a sokkal természetesebb. Hangsúlyozom, hogy egyébként vegytiszta formában nehéz így a kettőt megvonni. Nyilvánvalóan maga a védikus időfelfogásnak is megvan a maga a lineáris vonatkozása, ha bár ez marginális jelentőségű, de ugyanígy a lineáris, mondjuk judeo-keresztény időfelfogásnak is megvan a ciklikus vonatkozása és bizonyos aspektus.
Hát azt hiszem, most csak lehet, hogy nagyon laikus dolgokat mondok, de azért azt hiszem, hogy a középkorban a törvények, az adóztatás, stb. Az magán viselte, gondolom, ezt a ciklikus szemléletet, tehát a hát pontosan ugye a zsidók vezették be ezt a hetedik napon megpihenni, a hetedik évben felszabadítani a rabszolgákat, és így tovább. Tehát ez már eleve egy ilyen ciklikusság, nem? Meg az adószedésben is voltak ilyenek.
Voltak ciklikusok, de hogy igen, szóval ez kevésbé lehet talán az idő felfogásra értelmezni, mint mondjuk egy társadalmi repetitív szolgáltatásra. Értem. De ha mondjuk középkorban beszélünk, gondoljunk arra, hogy valóban tehát hogyan mérték az időt, az idő mérésének, és amit egyébként a későbbiekben a keresztény egyház kihasznált, ez az ünnepek. És hogyha belegondolom, minden egyes ünnep, keresztény ünnep, hogyha a szentekről beszélünk, Szent Mihály és az ő ünnep, és a többi, az mindig párosítható valami nagyobb mértékű, mondjuk gazdasági vagy rurális tevékenységgel, betakarítás, aratás, szüret. Tehát mind-mind, ami arra emlékeztet a társadalmakat, hogy ez be fog következni, és újra ismétlődik, és úgy élik az életüket.
Igen.
Hogy, tehát ez a kiinduló pontjuk. Mindig a várakozás, a természet így van, az évszakok eljövetele, az aratás vagy. Tehát minden megvan a maga ritmusa. Most városok egyébként egy kicsit másképpen működtek, más jobbaik is voltak, más privilégiumaik is, de ott is megfigyelhető ez a fajta időszemlélet. Azzal a különbséggel, hogy ott sokkal könnyebben álltak át, általában a 18.-19. században bekövetkezett mai időfelfogás és időmérés, amikor már egy órához vagy hivatali időhöz kötöttek, ez főleg a 19. század második felére igaz, ezek sokkal könnyebben álltak át, mint például a rurális társadalmak.
Igen, de persze ennek a nagyságrendje, ezeknek a ciklusoknak a nagyságrendje ugye az egy emberi élet nagyságrendjével van, tehát ezzel van szinkronban, tehát mondjuk amit egy ember megél egy élet alatt. De ugye itt most a történelem az úgy nagyobb ívű, nagyobb ívű ciklusokban vagy éppen szakaszokban gondolkozik.
Igen.
És akkor ennek, ez hogy néz ki? Tehát tulajdonképpen mondjuk a nyugati történetírás, illetve a keleti felfogás, tehát hogyan ütközik?
Hogyha belegondolunk abban, hogy mi jellemezte mondjuk a judeo-keresztény kultúrát, és mi jellemezte, amit mi védikus kultúrának nevezünk, életszemléletet, akkor rögtön bejön az, amit itt az előbb említettél, hogy egy élet alatt. Alapvetően a védikus és keleti társadalmak soha nem egy életben gondolkodnak, mindig egy sokkal hosszabb ívet követnek, mint mondjuk a nyugati társadalmak, hogyha szabad ennyire leegyszerűsítenem ezt a kérdést. És amíg mondjuk a védikus társadalom alapkövét és mindennapi ritmusát, tehát nem lehet elválasztani egy olyan törvényektől, mint a karma, nem lehet elválasztani az újjászületés törvényeitől, addig a kereszténységet is erre egyébként Marc Bloch, francia középkorász hívta fel egyébként a figyelmet. A középkori keresztény társadalomnak viszont rendkívül jellemző volt a születés és a bekövetkező halál egyedisége, megismételhetetlensége, és az egy élettartam alatt elvégzendő kötelezettség.
Igen, tehát persze a keresztény teológiából következik alapvetően.
Ne felejtsük el, hogy itt, hogyha középkori európai társadalmakról beszélünk, akkor a vallásosságot nem lehet figyelem nélkül hagyni. És ilyen szempontból a alapvető gondolkodás az, hogy Jézus eljövetele az abszolút nem második eljövetele már, mint az teljes mértékben bizonytalan volt. Azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus, mint a megváltó, az világos volt, hogy eljött, üzenetet hagyott ránk, és kijelölte azt az életutat, amit követnünk kell. De a második eljövetele, az főleg a középkorban, a teológiában nagyon jellemző volt, ez a várakozás. És ez a várakozás nem voltak, mint mai nap, ugye szokták kérdezni, hogy hogyan látod magad mondjuk 5 éve múlva, mi a céljaid, 5 éve, 10 éve, stb. És ha belegondolom, hogy mai napig ez a rendkívül, nem is tudom, dinamikus és óraorientált életünkben is nehezen fogjuk tudni megmondani, hogy mit teszünk 5 év múlva, hogyan látjuk magunkat. Ez egy állásinterjúkon szokott előfordulni.
Igen.
Most gondolj bele egy olyan társadalomban, ahol Jézus második eljövetelének nem volt egy fix időpontja, de azt mindenki várta, hogy jön. Ma, holnap? Nem tudni. Úgy kellett, úgy élték ezek a társadalmak az életüket, mint hogyha bármelyik pillanatban bekövetkezett.
És akkor hadd tegyem hozzá, hogy persze a Jézus második eljövetele ebben a gondolkodásmódban az idők végeztét jelenti.
Így van, pontosan.
Tehát nincs tovább idő.
Így van.
Igaz?
Így van.
Hanem az örök királyság, vagy minek, hogy mondják ezt.
Hát hogy is mondjam, akkor utána következik az ítélethozatal. Igen. Amikor megmérettetnek azok, igen, akik követték az egyház, és ilyenkor már egyház, nem is vallásról van szó, az egyház utasítása.
Az intézmény, igen. Pontosan. Tehát akkor gyakorlatilag intézményesítve lett a lineáris és véges idő.
És ezt nagyon érdekes váltotta fel, ugye, most a felvilágosodás következtében, sokkal racionálisabb gondolkodás, ami ugye ezt már maga mögött hagyta, de talán most itt nyilván nagyon sok szempontból nem pontos, amit mondok, hiszen ez egy átmeneti időszak volt, és nagyon sok egymással ható esemény következett be rövid időn belül, de maga az evolúcionizmus is, maga az az elképzelés, hogy itt a fejletlenből egy fejlett felé tartjuk, valahogy ezt váltotta át fokozatosan. De ide bejött természetesen a polgárosodás, bejött egy teljesen új gazdasági életfelfogás, és sokkal inkább egy dinamikus, óra.
Ez egy más paradigma. Így van. Ez egy teljesen más paradigma.
Igen, és egy más életszemlélet is, de maga a linearitás az maradt.
Értem.
A védikus szempontból, hogyha ezt értékeljük, ilyen szempontból az idő az nem releváns. Nem releváns, mivel tetteink meghatározzák azt, amikké válunk, amikké majd újjászületünk következő életünkben, ezért fontosak a tetteink. De, hogy is mondjam, az idő ilyen szempontból sokkal inkább képlékenyebb, sokkal tágabb, sokkal nagyobb perspektívát ad.
Egy kicsit mélyedjünk el ebben, de előbb hallgassunk egy kis zenét.
Thank you.
Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk dr. Guszman Gergely, az Eszterházy Károly Főiskola a Történettudományi Intézetének docense, és arról beszélgetünk, hogy milyen ellentét van, vagy különbség van, legyünk finomabbak, a nyugati lineáris és a keleti, vagy védikus, ciklikus történelem szemlélet között. És én most ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy egyáltalán jó, rendben van, ugye Európában nőttünk fel, itt szocializálódtunk, itt jártunk iskolába, és hát tanították a különböző szintű iskolákban, azért tanították az európai történelmet, európai történetírás, tehát így, ha nagyon erőltetem, akkor itt ezekről hallottunk, slussz. Jó esetben esetleg egy kis bibliai háttér, de hát az is végülis az európai történelmnek a gyökere része. Egyáltalán honnan lehet erről a védikus, ciklikus történelem szemléletről hallani, milyen irodalma van ennek, és hogy lehet erre ezt hozzájutni?
Itt természetesen a védákat kell, hogy megemlítsük. A négy alapvéda közül a Rigvéda már tartalmazott arra utaló információkat, hogy itt amit mi talán ma ugye hindu irodalomnak nevezünk, az a tudás tartalmazza azt a ciklikus időszemléletet, ami azt mondja, hogy a teremtés nem egyszeri, hanem többszöri esemény. Addig újra és újra teremtődik az univerzum, vagy univerzumok több eszemben, amíg gyakorlatilag mindenki elleméri azt a felszabadulást, ami visszavezeti őt mondjuk Istenhez. És mindez, tehát mindez egy ismétlődő folyamat. A Rigvédán kívül itt végre még nem tartalmaz a részletes leírást, ennek a gyakorlati megvalósulása a védikus irodalom egy másik része, főleg a Puránákban, és amit mi talán ugye a védákon belül inkább ilyen történeti írásoknak, vagy eposzoknak nevezünk az Itihászánban.
Egy pillanat, akkor a hallgatók számára magyarázzuk meg ezt a két idegen szót, hogy Purána, meg Itihásza, ez mit jelent szó szerint, és mit jelent tartalmában?
Inkább én azt mondanám, hogy közértsük, hogy más szemszögből lesz az egészet, mivel ha a puránikus időt nevezünk, akkor sokkal inkább fontosabb, hogy ezek a társadalmak miért értelmezték úgy az időt, mi nem egy folyamat.
Jó, csak ezt a két szót magyarázzuk meg, mert ugye elhangzott két szó, amit esetleg a hallgatók nem értenek. Igen. Azt hiszem a Purán az történetet jelent, mesét, igen, vagy történetet, ugye? Az Itihásza az meg ügyide közel, vagy mit jelent?
Maga az, hogy a
Purán... Csak hogy magyarázzuk meg a szót.
Igen, tehát Purán valóban egy olyan történetiséget tagal magába, ami, hát hogy is mondjam, szokkal inkább történetmesélést jelent.
Aha.
Történetmesélés, mivel itt arról van szó, hogy maga ez az egész irodalom arra épült, hogy egy guru, egy tanító elmeséli ezeket a történeteket a hallgatóságnak.
Igen.
És maga ezért a stílusa, ahogyan íródott, és maga a felfogása sokkal inkább egy párbeszédet jelent meg, semmit mondjuk egy destriktív valami beszélés vagy leírás. A maga, hogyha arra gondolunk, hogy a guru mellé hogyan ülnek a tanítványok, az Itihászák úgy hívják meg a hallgatóságot, hogy kövessék ezt az egész logikát. Mi a logikája? A logikája az, hogy miként tudunk tanulni mi korábbi eseményekből. De az eseményeknek itt ilyen szempontból nem az időbelisége a fontos, hanem sokkal inkább a tartalma.
A morális üzenete.
Így van. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy puránikus idő, hiszen a Puránából következtethetünk arra, hogy itt lehet, amikor először talán így nyakon lehet csípni ezt a fajta időszemléletet, a puránikus idő az tehát arra épít, hogy a különböző események hogyan ismétlődnek egészen addig, míg valaki el nem jut arra a megértésre, hogy magáévá tegye.
Aha.
Tehát, hogy ha bekövetkezik egy esemény, mint például egy olyan morális tanítás, ami segíti az egyént abban, hogy ő a vallásos cselekedeteinek megfelelően cselekedjen, megfelelően végezze el a ráosztott vagy a neki szánt végzetet, akkor ezt a történetet, és ez erre biztat egyébként a Purána, és újra és újra hallgassuk meg.
Próbálkozhatom egy példával? Persze. Nekem, amit beszéltél, eszembe jutott Bharat Maharajnak a története, ugye, aki egy ilyen nagyon komoly istentudatos király volt, tehát egy ilyen igazi védikus szent király, és aki ugye az élete végével elvonult az erdőbe, hogy hogy csak Istenről meditáljon, és így megtisztulva visszamehessen Istenhez. És akkor itt történt az a kis, mondjuk így kísértés, hogy itt találkozott egy szerencsétlen elárult őzikével, akit ugye megmentett, mert az anyja az elpusztult, és akkor az őzt megmentette, fölnevelte, gondozta, és teljesen elmerült ebben, és ezen közben ugye megfeledkezett arról, hogy miért is ment ő az erdőbe, mert nem azért ment, hogy egy ilyen állatmenhelyt tartson fönn, hanem azért, hogy meditáljon az Úron, ugye, és akkor az történt, hogy amikor ez az ősz meggyógyult, megnőtt, elhagyta őt, elment az erdőbe, akkor elment keresni, és közben mondjuk így egy balesetet szenvedett, és meghalt, aminek aztán az lett a következő, hogy egy következő életében ősztestben kellett megszületnie, mondjuk azt a kegyet megkapta, hogy emlékezett az előző dolgokra, és akkor már megértette, hogy miért került ebbe a helyzetbe, úgyhogy a következő életében, amikor az ősz életéből hát tovább tudott lépni, ismét ember lett, akkor már nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy ne bonyolodjon bele semmibe, ami anyagi, hanem csak az Úron meditált. Nem tudom, ez egy jó példa erre, hogy mire valók ezek a puránák?
Igen, abszolút egy jó példa. Abban segítik az olvasót, hogy megértse egy másik szempontból, kevésbé filozófikus, sokkal inkább egy történetmesélésen keresztül, hogy miként kell az életét leélnie, milyen célokkal és hogyan kell fejlesztenie önmagát, vagy talán itt jobb szóval tudatosítani azt, hogy milyen életet kövessen. És csak úgy, mint az általad említett példa, úgy, hogyha megnézzük mondjuk Arjuna vagy Krishna szerepét a Mahábháratában, sokkal inkább az látszik, hogy természetesen minden egyes tett, amit végrehajtanak, egy tanítás. Minden egyes tett az sokkal inkább relevánsabb morálisan, semmint történeti szempontból. Hiszen ha megnézzük ezt a történetet, tehát a Mahábháratát, ez már egy más koncepciót tartalmaz. Egyébként nem véletlenül a Mahábhárat is a Rámája lett talán itt Európában is, és az egész világon a legolvasottabb. Tehát bármi, amikor...
Igen.
Ez a legérthetőbb, mivel ez tükröz valamiféle linearitást, tehát hogy...
Hát igen, meg ugye mind a kettő valahogyan, tehát egy ilyen felszínes nyugati szemlélő számára mind a kettő valamilyen dinasztikus probléma, igaz? Tehát ugye a Mahábháratában a tipikus hollywoodi képlet, a jó fiúk és a rossz fiúk harca, a trónért való harc, ugye, de így tudja a megszokott sémákat alkalmazni, ugye ugyanez zöldbe, hogy stílszerűen mondjam a Rámaján, csak a olvasónak a vicc, vagy a hallgatóknak a viccet megvilágítva, az Úr Rámacsandra, ez egy zöld színű inkarnáció, tehát ugyanez zöldbe, de végül is a nyugati történelem, ha most mit tudom én, az egyiptomi történetírásra gondolok, ugye dinasztiákkal foglalkozott mindig, és ugye ez az egész európai, mondjuk hát ma már mostanában már más problémák vannak, más a társadalom, de mondjuk úgy 1-2000 évvel ezelőtt a dinasztiák voltak érdekesek, igaz? De viszont ezek meg teljesen anyag, ugye a földi hatalomnak a történetei.
Így van.
Ugyanakkor meg a puránák.
Igen. Tehát ott... tehát az, hogy az üzenet az teljesen más. Az üzenet nem az eseményre világít rá, mint nem kizárólag arra, hogy ki kivel állt háborúban. Sokkal inkább a lényege és az üzenete az, hogy hogyan kell mondjuk ezen a példán keresztül ezt a példát alkalmazni az életünkbe és mindennapjainkban. És ez az a pont, amikor gyakorlatilag az, hogy ezek mikor történtek, nem számít. Gyakran egyébként, hogyha megnézzük az eredeti szöveget, idő szempontból meglehetősen lazán kezelik. Tehát nem feltétlenül derül ki, hogy egy nap pont mi történt, hogy történt, és gyakran van ilyen szempontból zavar. De ha valaki megérti, hogy nem az a lényeg, hogy nap-nap után következve ki mit mondott, és hogy mondta, hanem az a lényege, a tartalma annak, amilyen párbeszédeket folytattak, vagy amilyen tetteket végrehajtottak, akkor sokkal inkább előjön a lényeg. Mivel valóban ez már a jelenlegi társadalomnak az egyik berögzött szemlélete, hogy számunkra sokkal inkább fontosabb, hogy mi mikor történt. mint gyakran az, hogy ami történt. Uh-huh. Tehát a tartalom az nem.
És hogy mi annak az olvasata, a morális üzenete.
Pontosan. Igen. Pontosan. Tehát nagyon sokszor egymás mellé mögé állítunk eseményeket, csak azért, hogy egyfajta logikai menetet felállítsunk, de ebben a logikában gyakran elveszik a tartalom. Hmm. És ez az, amit például a Puránában viszont teljes mértékben előre toltak. És úgy is olvashatjuk, hogy ezek a történetek azért kiáltanak, hogy ne azt nézd, hogy X hogyan fogott kezet Y-nal, mit mondott neki, hogy párbajra hívta, vagy nem hívta, vagy a hadszintérre szólította, vagy szövetkezett, ezek is fontosak, de sokkal fontosabb a vallásos üzenet. És ennek az üzenetnek az oltárán bizony feláldoztak, néha a mai szempontból nézve kifejezetten materiális, vagy időközpontú logikát.
Hát igen, csak most kimondtad ezt a szót materiális, hát ennek ugye az a háttere, hogy a mai társadalom, mondjuk azt lehet mondani nyugodtan, hogy a felvilágosodás óta a materializmus felé halad, vagy ebben merül el teljesen, és végül is az élet valódi céljával, tehát azzal, hogy kiszállhassunk ebből az örök körforgásból, ezzel nem foglalkoznak. Tehát ugye már pedig ezek a puránák pontosan abban próbálják segíteni az embert, hogy az emberi élet célját azt, hogy ebből a ciklusból, ebből az örök szamszárából, körforgásból kiszálljon, és visszamenjen Istenhez, hogy ezt elérjék, egy fokozatos, mondjuk itt tanításokkal.
Igen, és talán, hogyha nem mindegy, hogyan olvasuk a Mahábharatát. Tehát a Mahábharata és a Rámájana egyetemes értékeket hordoz. Mindenki, aki olvasta, vagy kezébe kerül, én személyesen is szoktam biztatni bárkit, aki van érdeklődése indiai iránt, de nem csak indiai iránt, hanem akinek érdeklődése van egy más típusú történelmi felfogás iránt, ajánlom, hogy olvassa legalább ezt a két eposzt, és nem csak a történetiségű, az események sorozata szempontjából, hanem ha felveszik azt a szemüveget, amin keresztül sokkal inkább meglátjuk a tartalmát, a mögöttes tartalmát az eseményeknek vagy párbeszédeknek, akkor egy másfajta üzenet jön elő, és ez az üzenet pedig valóban, ahogy említetted, ez pusztán etika, morális kérdése.
Igen, és arra is, és ami roppant érdekes az, hogy tulajdonképpen van egy anyagi etika, tehát ugye ami szerint élnünk kell, amit ugye idegen, tehát szanszkritú darmának is lehet nevezni, amiben vannak előírások az életre, hogy illik élni, vagy hogy kell élni. És van egy transzcendentális etika, egy abszolút etika, ami Isten, Krisna szintjén működik, és ami nem mindig fedi a kettőt. Mondok egy példát, ugye a Bhagavad Gita-ban, ami ugye csak a hallgató kedvén mondom, ugye a Mahábharata eposznak egy része. Tehát a Bhagavad Gita-ban ugye az egész szituáció az, hogy egy véres háború küszöbén állunk, és Krisna és Arjuna beszélgetnek arról, hogy egyáltalán ezt a háborút miért kell megvívni. És ennek kapcsán úgy mellékesen Krisna elmondja, hogy hogy működik a világ, és tehát tulajdonképpen egy teljes világszemléletet elmond ebben a 18 fejezetben. De itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a hétköznapi logika szerint helyesen megölni a rokonaimat, a tanítóimat, a unokatestvéreimet, a nagybácsiaimat megölni, vagy pedig helyesebb lenne az, hogyha szépen inkább elvonulnék az erdőbe, bár én ksatria vagyok, tehát harcos vagyok, de inkább ezt én nem csinálom, hanem elmegyek az erdőbe, és csak makkon éljek, és keserű megyen, és az Isten is elfeledjen, vagy így mondjam, egy kis képzavarral ide kapcsolni ezt a magyar verset. Vagy pedig csináljam azt, amit Krisna, Isten mond, és akkor, ha ő ezt akarja, akkor ezt csinálom. Van egy másik ugye, történet is ebben a Mahábharatában, amikor a valaha élt leg legtisztább király Yudhisthirnak végül is hazudni kell, azért, mert Krisna ezt akarja, ugye? És hát most itt nem mondom el az egész történetet, de óriási erőszakot kell magán tennie, mert ő soha életben hazug szót nem ejtett ki a száján, de mégis Krisna ezt akarja, tehát megteszi. Tehát az anyagi morál és a transzcendentális morál, ez nem mindig esik egybe.
Pontosan, és hogyha olvasok a Mahábharatát, vagy Rámáját, vagy akár a Bhagavad Gítát is, ugye mindig tudatosítanunk kell magunkban, hogy ezek vallási iratok, vallási üzenettel. És ilyen szempontból, hogyha pusztán vagy nagyon racionálisan történetiség másként értelmeződik, az ezért van. Nem pedig azért, mivel nem tudták volna ugyanaz a történetiseket felmutatni, mint más társadalmak.
Igen, hát ha csak ide kapcsolom, hogy valakinek netán azt gondolná, hogy ezek a történetek azért nem tartalmaznak időre való utalást, meg pontos kronológiát, mert hogy erre nem lettek volna képesek, hát otthon Jaipurban a világtörténelem legcsodálatosabb obszervatóriuma, ahol másodpercet pontosan a csillagok, a bolygók járását, mindent tudtak követni, tehát hatalmas tudásuk volt ezzel kapcsolatban, hanem amit említetted korábban, nem volt érdekes.
Így van.
Akkor hallgassunk egy kis zenét erre. A zene után folytatjuk, ez itt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és izgalmas beszélgetésben vagyunk dr. Guszman Gergellyel, aki az EGRI Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Intézetének docense. Nos, tehát hallottunk már itten lineáris történelemszemléletről, ciklikus történelemszemléletről, de tulajdonképpen mi közünk nekünk ehhez? Miért probléma ez nekünk a mai társadalomban, amikor úgy rohanunk a napi dolgaink után?
Hogyha egy kis körszemlét tartunk a történetiségben és időszemléletben, ugye én, mint történész, engem szakmai szempontból is nagyon érdekel, hogy hogyan használja fel a történeti írásban az időszemléletet. És úgy néz ki, hogy kialakult egy hatalmas nagy űr, egy olyan űr, amit a jelenlegi lineáris időszemlélet képtelen feltölteni. Ezért szintén felbrült az a gondolat, hogy milyen más időszemléletet lehetne a történeti írásba és a történelmi szemlélet kialakításába bevonni. És éppen ezért talán a ciklikus időszemléletet érdemes újra, talán a köztudatba hozni, vagy újra egy kicsit átértelmezni, vagy applikálni a jelenlegi társadalmakra. Mert a lineáris időszemlélet, ugye említettem, hogy nagyon őszintén rendkívül logikus. A lineáris időszemlélet áttekinthető, nincsen mögöttes tartalma, egy lexikális tudást ad, holott nem tartalmi tudást, ám mégis leegyszerűsíti számunkra mondjuk a történelmi eseményeket, vagy átlátni a történelmi.
Igen, az eligazodást ebben a káoszban, ugyan itt van.
Ugyanakkor felmerül egy olyan problematika, ami már most problematika. Mi van akkor, hogy a linearitás addig jó és szép, hogyha megy előre. Ez a célja, ez az értelme. Mi van akkor, hogyha megragad? Uh-huh. Hogyha nem tud tovább menni.
Válság.
Így van.
Egy válság az hanyatlás.
Egy hanyatlás, vagy egy olyan jelenség, amit eddig talán így kevesen taglaltak, az, hogy ha egy kicsit a jelenlegi társadalmakra és európai társadalmakra nézünk, több történészkör, egészen pontosan francia történészek, ő itt nevesítve François Hartog, és felvetette azt, hogy ő egy más időszemléletet javasol, az ő elképzelés az úgynevezett prezentizmus. A prezentizmus azt jelenti, nagyon-nagyon röviden összefoglalva, hogy múlt eseményeinek a jelen szemszögéből van értelme, és a jelen szemszögéből értelmezik. Értelmezik mondjuk politikai szempontból, értelmezik a történészek.
Nagyon érdekes, de ez tulajdonképpen ezt legalábbis amikor még én jártam iskolába, akkor ezt rettenetesen történetietlennek tartották, ugye?
Így van, pedig ez nem csak ezt...
Akkor egy kicsit ezt magyaráz meg nekünk?
Igen, igen. Tehát ennek gyakorlatilag az a lényege, hogy nem akarok nagyon-nagyon szakmailag belemenni, de mégis az a lényege, hogy miként értékeljük a múlt eseményeit. A múlt eseményeinek értékelése és azoknak az interpretálása sajnos korszakfüggő, sajnos mindig rezsimfüggő is, hiszen ilyenkor a történelem és a politikai akaratnak vannak bizonyos összefüggései, és ez egy ilyen sajnálatos esemény.
És akkor ez a historizáló politika, amiben elég sok, részünk van mostanában.
A historizálás ugye mindig magába foglalja azt, hogy általánosítunk. Az általánosítás pedig minden szempontból a tudományosságra halálát jelenti. A prezentizmusnak egy olyan perspektívát kínál, hogy értékeljük és nézzük meg úgy a történelmet, hogy a jelenre milyen hatással van, és akkor ki lehet szűrni azokat, aminek a jelen túl nagy jelentőséget társít bizonyos történelmi eseményeknek, másokat viszont elfeledtett vagy nem láttat velünk. És ilyen szempontból, amit említettem, hogy a linearitás egy kicsit, tehát itt hordoz magában egy veszélyforrást, hogy elakad. És François Hartog és többen más történészek pedig azt vallják és hirdetik, hogy már pedig jelenlegi európai társadalmak megakadtak. Megakadtak, mivel nem engedik el a közelmúltat. Nem engedik el a közelmúlt eseményeit, nem engedik el a 20. századot.
És hát igen, elég csúnya század volt, mondjuk meg őszintén.
Rendkívül terhet század.
Egyetlen pozitív olyakhoz születtem. Na jó, ezt csak viccből bontam a hallgatók nyugtatására.
Tehát valóban, hogy ha most megnézzük így a közelmúlt, a jelenlegi európai társadalmakról, igazából a közelmúlt által kínzott társadalmakról van szó. Minden egyes európai társadalom megvan a maga keresztje, amit hordoznia kell, és hogy nem tudjuk elengedni.
Most hát nem tudom, hogy jó példa, mondjuk a Trianon, hogy ezt nem képes elengedni.
Így van, Magyarország.
A mai társadalom sem, pedig most már 100 éves lassan.
Hogyha el van akutatunk Magyarországtól, ugye sokkal objektívebbek tudunk lenni, hogyha más társadalomról nézzük meg itt a Franciaországban a Vichy korszakot, a kollaboráns, a náci kollaboráns kormányt. Nézzük meg a Francisco Franco, fasiszta. berendezkedési Spanyolországba, vagy nézzük a berlini falat, annak a leomlását és következményeit, vagy lebontását, talán ez inkább jobb szó. És rendetek a rendetek sok, minden egyes nemzetén.
Vagy az a francia gyarmatosítás, aminek most kezd beérni a keserű gyümölcse.
Tele vagyunk hasonló példákkal, és mindenkinek az a konklúziója, hogy nem tudunk tovább lépni, nincsen tovább lépés, nincsen nem tudjuk megemészteni ezeket, nem tudunk szembenézni ezekkel az eseményekkel, nem is akarunk, de mégis valahogy itt fenntartjuk. Ezért a közelmúlt az folyamatosan ránk telepszik. És ez a fajta időszemlélet, ez igazából itt jön, hogy mégiscsak az európai társadalmakra igaz, hiszen ez abszolút nem igaz, hogyha Indiában járunk, de hogyha Japánban járunk, sem. Hiszen maga a japán társadalom szemlélet és időszemlélet ilyen szempontból, ha bár rendkívül fontos neki, természetesen kövessék a hivatali órákat. Tudjuk, hogy a japán társadalom, amikor üzletről van szó, mennyire fegyelmezett, mennyire óraorientált, viszont teljes mértékben összekötik a jelenlegi társadalmat az ókorival. Azzal az archaikus és ősi társadalommal, ami kulturálisan az övék. És sokkal inkább koncentrálnak ennek az örökségnek a fenntartására, semmint a közelmúlt eseményeire. És ezt például az európai társadalmak valahogy most úgy tűnik, nem tudják elengedni. És mindenki megragadt ebben az időszemléletben. És éppen ezért sokkal többet foglalkozunk jelenleg is, még mindig a 20. század eseményeivel és annak következményével, mint a jövővel.
Nem lehet, hogy ez egy paradigmaváltásnak a vajudása?
Ez kétségkívül egy átmeneti korszak.
Ugyanis nem lehet persze egy-egy disziplinát izoláltan kezelni, ugye csak történelemben gondolkodni. Ugye jelenleg a világ óriási környezeti válságban van, ugye az egész nyugati civilizáció pusztulásával fenyeget ez a klímakatasztrófa, és egy csomó dologban kellene változtatni, úgy látszik, és nekem van egy olyan benyomásom, hogy itt tulajdonképpen erről is van szó, ez ennek egy tünete, hogy itt valaminek nagyon-nagyon meg kell változnia, tehát egy új korszaknak kell jönni, ami lehet, hogy egy ilyen katasztrófával fog kikényszerítődni, vagy az emberiségnek kell hát mondjuk Münchhausen bárom módjára ajánl fogva kiragadni magát ebből a mocsárból, amivel ügyesen benavigálta magát.
Az, a változás az milyen formában fog eljönni, az egy érdekes kérdés, az egy nagyon komplex kérdés, de az biztos, hogy a jelenlegi szemlélet az fenntarthatatlan. És hogyha én visszatérek most a történelmi tudomány talajára, itt jelenleg ahhoz, hogy megértsük a közelmúlt eseményeit, sokkal inkább rá kellene lépnünk a feldolgozás szakaszára, és arra kellene helyezni a hangsúlyt, semmint a 20. század eseményeinek mondjuk a vitatására, vagy összeütköztetésére. A feldolgozás az a bizony szempontból elkezdődött, de még nagyon-nagyon az elején tart.
Igen, és vannak itt ilyen egyenlőtlen fejlődési jelenségek, ugye? Ott van az Egyesített Németország, ahol még 20 évvel az egyesülés után és nagyon feltűnő különbség van a nyugati, tehát Nyugat-Németországban a történelem szemlélet, a 20. századhoz való viszony, a Hitlerához való viszony, és a Kelet-Németország, volt Kelet-Német tartományok között. Tehát,
hát, hogyha most nagyon kijelentéseket akarok tenni, akkor gondoljunk bele. Rá kell jönnünk, hogy ez nem csak egy átmeneti korszak, hanem ez igazából egy teljes mértékben kiszámíthatatlanság övezi ezt a korszakot. Ha egy kicsit belegondolunk a 20. század tragédiái ellenére, sokkal inkább, és most hát igen, főleg inkább a II. Világháború lezárása után, sokkal inkább kiszámítható volt, mint a jelenünk.
Igen, volt egy kis hidegháború, vagy igen, 40 évig, hát, de ott körülbelül lehetett tudni, hogy ki hol van.
Pontosan. Most az a helyzet, hogy igazából senki nem tudta megjósolni a berlini fal lebontását, a Szovjetunió szétesését, senki nem jósolta meg 9-11-et, senki nem látta előre 2008-at, és senki nem látta előre most a sajnos nagyon aktuális párizsi támadásokat. Ez egy teljes mértékben kiszámíthatatlan. Miért kiszámíthatatlan? Nem csak azért, mert jelenleg több szempontból is átmeneti korszakot élünk, hanem azért is, mivel egészen egyszerűen az időszemléletünk és maga a felfogásunk valahogy, ahogy már előbb is említettem, megragadt a közelmúlt sérülés, különböző
sérelmeinél,
és ez a sértettség politika uralja gyakorlatilag a politikát is. És a történelmet is. És ilyen szempontból, amíg nem tudunk kimozdulni, amíg nem tudjuk magunkat kimozdítani ebből az időválságból, addig sajnos ez kihatással lesz a társadalomra, a gazdaságra, és kihatással lesz a politikára is, és akármilyen biztonságpolitikai vonatkozása is lehet.
Igen, igen. És még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy én úgy látom, lehet, hogy rosszul, de hogy ez az egész nyugati államberendezés rendkívül sérülékeny. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy Líbiába vagy Irakba tulajdonképpen kilőtték a dúvadat, és az egész szétesett és káoszba zuhant, és az egész elképzelés, hogy itt ezeket majd pacifikálják, meg rendet, ez se, szóval nem látszik a kiút, nem látszik a kiút, és a szélsőségek erősödtek fel, lehet, hogy ez is majd kiforja magát valamivé, de ugyanúgy, ahogy ezek a rezsimek egy pöccentésre össze tudtak omlani, hát bizony nem tudom, hogy miért ne lenne ez ugyanez igaz a nyugat-európai államokra
itt,
is.
Itt a kérdés az, hogy ami megállapítottuk azt, hogy ez átmeneti korszak és rendkívül valóban ez egy törékeny időszak, tehát kiszámíthatatlan és tragédiákkal, vagy akár katasztrófákkal telített is lehet. Ezt, én nem azt szeretném mondani, hogy ez minden az időszemléletből és magából a linearitásból, ez a megrekedtségből
fel. Nem, de összefügg.
Hát biztos, hogy összefügg. És az is egy érdekes jelenség, hogy ebből a szempontból tanulhatunk, vagy tanulhatnánk a ciklikus időfelfogásról, ami sokkal hosszabb léptékű, sokkal inkább egy perspektívát kínál számunkra. És ez is talán egy érdekes, ugye társadalomtudós filozófus szinten francia Michel de Certeau mondta, hogy gyakorlatilag a nyugat az nem tud mit kezdeni a halállal. Mi valahogy mindent egy élet alatt akarunk teljesíteni, és ha nem következik be ez alatt az egy év, ez egy élet, és itt most kiterjeszthetjük egy, mondjuk egy elnöki időszak alatt, vagy egy miniszterelnöki
parlamenti ciklus, vagy valami,
így van, akkor az nem eredmény, és nem látunk tovább, és nem tudunk tovább menni.
Nincsen a horizontok.
Pontosan, és ez az, ami számunkra nincs, hiszen ez a halál, ez, hogy születünk, meghalunk, és amit addig tudunk tenni, az determinálja végül is az összes cselekedetet, és nincs tovább. Ez a fajta jövőbeli építkezésünk nem sajátunk.
Igen.
Az időszemléletünk valahogy sajátunk volt, hangsúlyozom, tehát máshogy nézett ki mondjuk ókorban vagy a középkorban, de most jelenlegi társadalomban abszolút nem valljuk ezt magunkénak mi alatt, miközben Indiára még ma is jellemző ez a fajta építkezés. Az a fajta építkezés, ami akár a diplomáciában is megnyilvánul, hogy sokkal inkább egy nagyobb léptékben gondolkodnak, de ez talán, hogyha általánosíthatok, akár azt is mondhatnám, hogy ez jellemző egyfajta úgynevezett keleti gondolkodásra is, hiszen akár Kínáról is jellemző, legyen az a szocialista, legyen az bármilyen távol is az archaikus kultúrát, amikor egykor képviselt.
Még azért mindig, a konfucianizmus azért az ott van, ott van a kommunista pártnak a működésében is. Azért
igen, ez ők egy nagyon egy ilyen sikeres blender. De valóban szóval még rájuk is sokkal inkább jellemző, hogy nekik nem céljuk az, hogy mondjuk egy 60 éven belül sikereket érjen el. Ők nagyon tisztában vannak azzal, hogy Kína építkezik. Ha 100-150-200 év múlva fog bekövetkezni a siker, akkor fog bekövetkezni. De mindent megtesznek azért, hogy ez majd bekövetkezzen. Míg mi nem tudunk így gondolkodni. Igen. Számukra az a fontos, amit itt 30-20 év, 5 év alatt teljesíteni tudunk, és tovább nincs.
Igen.
És éppen, ha megfordítjuk, ez a múltunkra is igaz, sokkal fontosabb számunkra, hogy mi történt 50 évvel ezelőtt, mint például 100-200 vagy 1000 évvel ezelőtt. Pedig
lehet, hogy egy erősebb pontos, amivel hatása az, van, mert egy tendenciát
indította. Pontosan, sokkal inkább egy identitás képzőbb lenne, és egy kontinuitást adna. Sokkal inkább a tisztában lennénk azzal, hogy kik voltunk, kik vagyunk most, és kik leszünk a jövőben. Hiszen, hogyha még egy utolsó mondatot szállunk a prezentizmusra, jelenleg beleragadtunk a jelenbe és a közelmúltba, ezzel pedig az a súlyos probléma, hogy nincsen jövő.
Én ez még egy dolgot tennék hozzá, mert ez szerintem ez egy lényegi különbség, amit már érintettünk a lineáris és a ciklikus gondolkodás között, hogy mi az egésznek a célja, hogy miért meséljük el ezeket a történeteket. Ugye van ez a latin mondás, hogy historia est magistra vitae, hogy a történelem az élet tanító mestere, tehát hogy a nyugati az tanulni akar belőle, hogy ne kövessen el más hibákat, de tulajdonképpen még mindig az anyagi energiát akarja manipulálni. Ugyanakkor ezek a puránák, itihászák, amelyek egyfajta ciklikus szemléletet tükröznek, ezek pedig az embernek a morális, lelki felemelésén fáradoznak, és ez a céljuk, és nem valamiféle, hogy is mondjam, politikai, vagy dinasztikus érdekszolgálata. Tehát ez nem...
Igen, talán ebben rejlik, amit már előbbiekben is beszéltük, az univerzális értéke, hogy ez gyakorlatilag az itihászákat, vagy hogyha kézzelfoghatóvá tesszük a Bhagavad Gita-t, az bárki olvashatja a vallástól, történelmi szemlélettől, bármitől függetlenül, mert ezek egyetemes értéket hordoznak magukban, és valóban egy olyan életszemléletet, amit bárki igazából magáévá tehet, aki túl tud látni azon, hogy gyakorlatilag mi van most jelenleg a hírekben, mi fog történni ma, holnap, vagy mi történt egy héttel ezelőtt. Tehát egy sokkal nagyobb perspektívát kínálnak.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Ez a Góranga volt az Indiai Védikus Kultúra magazinja, és mai vendégünk dr. Guzman Gergely, az Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Intézetének docense volt, és hát elköszönök a hallgatóktól, Madhupati Dász voltam, polgárneveben Mérő Mátyás, Góranga!
Góranga!